Drága úrunk, csak köszönjük neked ezt a reggelt, és köszönjük, hogy ilyen szép számban összejöhettünk, hogy dicsérünk téged ma reggel, és felemeljük a nevedet. És arra kérünk, urunk, hogy áld meg ezt az összejövetelt, szólj hozzánk, taníts minket az imáról, és tényleg csak szeretnénk megérteni ezt a keresztény járásunkban talán a legfontosabb dolgot, urunk, és arra kérünk téged, hogy szólj ma reggel hozzánk, emeld fel a te igédet, tényleg szólj a szívünkhöz, te drága fiad nevében. Amen. Köszönöm. És akkor bekezdjem is. Az a helyzet, fölállok, mert nem látok mindenkit. Az a helyzet, hogy Sanyi tévedett, mert Pásztor Kende itt van, én vagyok Pásztor Kende, csak holnap farsang lesz, és megpróbáltam Duló Attilának költözni. Jó, sikerült a jelmez? Jó? Még a hangomat egy kicsit utánoznak, illetve be kéne lőnöm. Összeírtam egy pár verset itt, majd ezen végig megyünk. Sanyi tegnap délután mondta, hogy így az imáról egy pár gondolatot, és csak hogy ne menjen sok idő a lapozgatással, itt egy pár verset összeírtam. Mi az ima? Ki tudná megmondani, mi az ima? Pontosan, beszélgetés Istennel. Az ima nem más, mint beszélgetés Istennel. Bevonom Istent az életembe. Bevonom Istent az életembe. Azt mondja itt Zsoltárok 62-ben, hogy bízzatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Öntsétek ki előtte a szíveteket. Az ima tulajdonképpen nem más, mint a léleknek a lélegzetvétele. Hogyha bármi gondom, bajom, problémám van, akkor oda mehetek Istenhez, és kiönthetem a lelkemet. Kiönthetem, bevonhatom Istent az életembe. És ez egy hihetetlenül fontos dolog. Két nagyon fontos része van az imának, illetve két dolog miatt nagyon fontos. Az egyik, hogy ápoljam a kapcsolatot Istennel. A másik, amiért nagyon fontos, hogy ne egy kívülálló szemlélője legyek itt a történéseknek, hanem egy aktív résztvevője. Miről is van szó? Arról van szó, hogy Isten hihetetlenül alázatos. Hihetetlenül alázatos. Gondoljatok ebbe bele. A mindenható Úristen, aki megteremtette az egész mindenséget, az egész univerzumot, benépesítette, hihetetlen dolgokat cselekedett, azt mondja, hogy a te imáid alapján fogom irányítani a világmindenséget. A te imáid alapján fogom irányítani a világmindenséget. Hogy annyira alázatos, hogy meghallgatja az imáinkat, és a mi imáink alapján formálja a világmindenséget. Millió egy példa van erre, nagy imaharcosoknak az élettörténetét, ha elolvasod. De nem menjünk messzire, itt van a mi szolgálatunk. A mi szolgálatunk két idős asszonynak az imájának köszönhető. Hogy két idős asszony valahol Maine-be, ha jól emlékszem, imádkozott egy pásztorért, és aztán Isten oda tette Pásztor Stevenst, és ebből kinőtt ez a világméretű szolgálat. Az imának hihetetlen ereje van. Isten meghallgatja az imáinkat, és Isten annak megfelelően formálja a dolgokat, ahogyan mi imádkozunk. És ez tulajdonképpen, nem tudom, engem hihetetlenül lenyűgöz. Amikor eszembe jut a 8. Zsoltára, hogy Dávid látja a különbséget Isten és ember között, ahogy felnéz az égre, és azt mondja, hogy látom az eget és a csillagokat, a holdat, amit ráhelyeztél, és kérdezem én, hogy kicsoda az ember, hogy így nagy gondot viselsz rá, hogy látta ezt a hihetetlen nagy kontrasztot, hogy ott van a hatalmas világmindenség, ott vannak a csillagok, a hihetetlen mélység, amit át sem tudunk látni, látni Istennek a hatalmasságát, és akkor itt vagyok én, picike kis porszem, és kérdem én, hogy ki vagyok én. És hogyha ezt így összehasonlítjátok, hogy ez a picike kis porszem letérdel, és imádkozik, és ez a nagy hatalmas Isten meg azt mondja, hogy oké, akkor ennek megfelelően irányítjuk a dolgokat. ez lenyűgöző. Ez Istennek a jelleméről olyan sokat elárul, az ő szeretetéről, az ő alázatáról, ahogy amilyen fontosságot tulajdonít nekünk, hogy az hihetetlen. Úgyhogy, ha nem külső szemlélője akarsz lenni a történéseknek, hanem aktívan részt akarsz venni a világ formálásában, és ezek nem nagy szavak, ez tényleg így van, ha aktívan részt akarsz venni a világ formálásában, akkor az életednek egy jelentős részét térden töltöd. Imádkozol, mert Isten meghallgatja az imáinkat, és annak megfelelően formálja és alakítja a mindenséget. Annyiféle módon meg lehet közelíteni az imát, és szerintem ebből egy sorozat lesz, ahogy én a Sanyit ismerem, úgyhogy többet fogtok még beszélni az imáról. Én úgy gondoltam, hogy le kéne fektetni az alapokat, hogy milyen imák vannak egyáltalán, milyen fajta imák vannak, jó? És ezt megnézzük most egy kicsikét közelebbről. Fajtái szerint kétféle ima van. Kétfajta ima van. Az egyik az egy személyes ima, Máté 6.6-ban olvashatunk erről, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtót bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Mit jelent ez, hogy menj be a te belső szobádba? Ez egy személyes ima, amikor félrehúzódom, kizárom a külvilágot, félrehúzódok, és kettesben akarok lenni Istennel. Ez egy személyes ima. A személyes imán belül kijönthetem a szívemet, és a személyes imán belül tölthetek, ezt mi úgy mondjuk ilyen keresztény zsargonnal, hogy csendes időt Istennel, ami nem más, mint az, hogy hallgatom Istent. A kislányommal szoktam imádkozni, aki nem ismeri, 5 és fél éves. És így leszoktunk térdelni, és akkor elmondjuk az imát, és akkor eleinte mindig fölpattant és elszaladt. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, cicám, amikor elmondjuk az imát, akkor utána maradjunk egy kicsit csendben, és hallgassuk meg azt, hogy Isten mit mond erre. És olyan édes, mert most ez nem is nagyon régen, otthon volt velem, és imádkoztunk, és nagyon így be volt táblázva az idő, és fölálltam, és erre azt mondja, hogy apa, és nem hallgatjuk meg, mit mond Isten? Igen, kész. Úgyhogy az imában általában itt el szoktunk követni egy nagy hibát, hogy letérdelünk, elmondjuk Istennek, hogy mi a mi kívánságunk, és aztán utána Isten így azt mondja, hogy nyitja a száját, mi meg fölállunk és ott hagyjuk. mert hogy azt hiszük, hogy az ima az, hogy így elhadarjuk a kéréseinket. És nagyon sokszor rossz módon használjuk az imát. Istent egy ilyen dzsinként kezeljük, tudod, megdörzsölöm a lámpát, kijön a dzsin, elmondom a kívánságomat, és Istennek teljesítenie kell a kívánságát. De a személyes ima ettől sokkal több. A személyes imának az egyik lényege az, hogy ápolom a kapcsolatot. És aki többször hallott már beszélni, az tudja, hogy ez az egyik veszőparipám, a kapcsolatok. Mert hogy kapcsolatra lettünk teremtve. Semmi más célja nincs a teremtésünknek, csak az, hogy kapcsolatban legyünk a mi teremtőnkkel. Egy szeretett kapcsolatra lettünk teremtve. Úgyhogy Isten azt akarja, hogy ápoljuk ezt a kapcsolatot. Hogyan tudom ápolni ezt a kapcsolatot? Úgy, ha oda megyek hozzá imában. Úgy, hogy ha félrehúzódok, kizárom a külvilágot, letérdelek, és azt mondom, hogy Uram, most a tiéd vagyok. Ez az idő, ami most itt van, ez csak a tiéd, senki másé. És ez a tiszteletnek az egyik legmagasabb foka, amikor időt adsz Istennek, amikor figyelmet adsz Istennek, amikor tényleg így odaszánod az életedet a vele való kapcsolathoz. Ez a személyes ima. Aztán van olyan, hogy a másik csoport az, hogy csoportos ima. Mint amit most mi csináltunk mi ez most? Az üzletemben találkozó elején. Ez egy személyes ima, illetve ez egy csoportos ima. Egy akarattal imádkozunk valamiért. Gyülekezetben nagyon gyakran előfordul, hogy egy akarattal imádkozunk valamiért. vagy közben járunk, és erről is majd mindjárt fogok beszélni, vagy van egy kérésünk, vagy van valami, amit így egy akaratban oda visszük Istenhez. És ennek a Cselekedetek 1.14-ben olvashatsz erről, és ezt mondja a vers, hogy ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és könyörgésben az asszonyokkal és Máriával, Jézus anyjával. Egy akarattal, közösen, ez azt jelenti egy akarattal, összejövünk 10-20-50-en vagy egy gyülekezet, és egy akarattal fölemelünk valamit az Úrhoz. Mert az Úr azt ígérte, hogy ha ketten vagy hárman összejönnek az én nevembe, akkor köztük vagyok. Hogyha egy akarattal kérnek, akkor én azt megadom nekik. Úgyhogy ez egy, mint egy az ima súlyának a megnövelése, egy erőteljes dolog az, hogy csoportosan odaemelek valamit Isten elé. És ennek hihetetlen nagy ereje van. Úgyhogy ha van mód arra, hogy esetleg egy ima csoportot alakíts ki, akkor ezt csináld. De az elsődleges imád az legyen, hogy az ima csoportot ne verje szét a sátán. Mert az ördög egy dologtól fél a legjobban, a térden álló kereszténytől, az imádkozó kereszténytől. Az imádkozó keresztény az sátán legnagyobb ellensége. Mert ha nem imádkozol, és csak éled az életedet, tudod, egy kicsikét a világban, egy kicsikét a Isten királyságában, akkor az ördög békén hagy, akkor azt mondja, hogy rendben van. De ha odaszánod magad, és egy imádkozó életet élsz, akkor ellenségévé válsz a sátának, és mindent elkövet annak érdekében, hogy az ima csoportot, meg az imádkozásodat megfúrja. Nem tudom, hogy voltál-e már így, én nagyon gyakran most... Kedden együtt voltunk a Gyurival rádiózni, és pont az imáról beszélgettünk a kocsiba, hogy olyan könnyen hagyjuk magunkat becsapni, hogy ó, ezt még gyorsan megcsinálom, aztán utána majd imádkozom, tudod? Mert most van egy csomó gondom, van egy csomó tennivalóm, azokon túl leszek, és akkor utána majd lesz időm szépen, nyugodtan imádkozni. De ez hazugság. Ez hazugság. Isten azt szeretné, hogyha mindenben, az egész életünkben mindenben ő lenne az első. Hogyha mindenben ő lenne az első. És hogyha a napodat úgy kezded, hogy az Úrral kezded a napodat, hogy az Úrnak odaadod az idődet, az hihetetlen nagy áldásokat fog maga után vonni. Az ima egyébként nem más, mint egy lehetőséget nyitsz arra, hogy meglegyél áldva. Az ima egy lehetőség arra, hogy meglegyél áldva, mert ha odamész Istennel és kapcsolatban vagy vele, feltárod a kéréseidet, közben jársz, akkor Isten ezt meghallgatja. Úgyhogy ima csoport, próbáljatok meg ima csoportot alakítani, hogyha persze nem kötelező, ez nem most egy ilyen munkaprogram meghirdetése, de egy nagyon hasznos és egy nagyon jó dolog. Közösen imádkozni valamiért, egy ügyet, egy dolgot odavinni Isten elé. Tehát fajtái szerint van a személyes ima, és van a csoportos ima. Aztán tartalma szerint van 1, 2, 3, 4, gyakorlatilag 4-5 féle ima. Milyen tartalommal tudunk imádkozni? Nézzük meg az elsőt. János 4, 20-tól 24-ig azt írja. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondanéki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem ezen a helyen, sem ezen a hegyen nem, és sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az idvesség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és ez most vagyon, amikor az igazi imádókat szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres, ő imádjául. Ez az imádás, amikor imában imádom az Urat, amikor oda megyek, és egyszerűen az ő jellemét, az ő cselekedeteit, azt, aki ő valójában, azt fölemelem, imádom őt, őt tartom a legmagasabb helyre, és ez egy, gyakorlatilag ez egy belépő Isten jelenlétébe, amikor imádod az Urat, és felsorolod a tulajdonságait, és azt mondod, hogy Uram, Te vagy a legcsodálatosabb, a legmagasztosabb, tudod, és csak így imádod az Urat, akkor kialakul egy szellemi közösség, akkor Isten egyetért azzal, amit Te mondasz, és a szellemetek között lesz egy olyan megmagyarázhatatlan közösség, egy olyan megmagyarázhatatlan kapcsolat, egy olyan bensőséges kapcsolat, még talán sokkal intimebb kapcsolat, mint ami férj és feleség között tud lenni. Az imádat az, ami felkavarja a szellemedet. Az imádat az, ami aminek következtében be tudsz töltekezni a szellemmel, amikor ott vagy imádatba az Úr előtt. És tudod, ez kimondottan a kapcsolat ápolására szolgál. Ez kimondottan a kapcsolat ápolására szolgál. Amikor imádom az Urat, akkor mind a kettőnknek megvan a maga helye. Akkor mind a kettőnknek elismerem a helyét. Hogy Uram, neked az a helyed, hogy Te vagy a mennybe, nekem az a helyem, hogy itt vagyok a földön. Te vagy a magasságos Úristen, én vagyok az ember, akit szeretsz. És tudod, megvan az egészséges kép a Isten és ember közötti kapcsolatról. Megvan az egészséges kép. Tudom a helyemet. Amikor nem imádom az Urat, amikor csak letérdelek, vagy lesetérdelek, csak azt mondom, hogy Uram, csak tudod, az a helyzet, hogy most állj meg, nagyon kéne nekem egy kis pénz, nagyon kéne nekem egy társ, nagyon kéne nekem ez, nagyon kéne nekem azt, tudod. Ez nem imádás. Ezzel elhagyom azt a helyet, ami tulajdonképpen az én helyem lenne. Ezzel egy kicsikét próbálok így fölé magasodni, vagy legalábbis egy szintre kerülni Istennel. Hogy per Isten, tudod, öreg, neked az a dolgod, hogy itt, tudod, teljesítsd a kívánságaimat, nem? Elvégre, hát figyeljetek, azért tényleg ebben van valami, nem? Hát elvégre megtértem, nem? Hát megtettem neked, Isten, azt a szívességet, hogy megtértem, nem? Hát a te csapadodat erősítem, hát azért ennyit már elvárhatok, nem? Hogy megadod azt. Körülbelül ez a hozzáállás, amikor csak elhadarom az imámat. De amikor imádom, akkor tudom azt, hogy Isten a legmagasabb helyen áll, a legmagasabb szentségben áll, és tudom azt, hogy én csak azért lehetek itt, mert Isten kegyelméből lehetek itt. Az imádat az meghatározza azt a helyet, ami jár nekünk. Mennyit beszéljük? Aztán a következő, az a hálaadás. János 6.11. Jézus pedig vevé a kenyeret, és hálákat adván ad a tanítványoknak. A tanítványok pedig leülének, hasonlóképpen hálákból is, és amennyit akarnak vala. Igen, bocsánat. Aztán Efézus 5.20 azt mondja, hogy hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek, az Atyának. Ez Efézus 5.20. Hálaadás. Hálaadás. Hálaadással lépek be az Úr kapuján. Hálaadással lépek be Istennek a jelenlétében. Ez megint arról szól, arról a kapcsolatról, és arról, hogy én elismerem, hogy Isten, Te hol vagy, és elismerem azt, hogy én hol vagyok. Elismerem azt, hogy minden, amim van, mindenem, amim van, az tőled van, Uram. Azért állhatok én most itt, mert Isten kegyelmes volt hozzám. Azért kapok levegőt, mert Isten kegyelmes volt hozzám. Minden Istentől van, tőle, általa és ő érte. És amikor hálát adok, akkor ezt egyszerűen csak elfogadom. Elfogadom, beállok abba a helyre, ahol gyakorlatilag az én helyem van. Elfogadom azt, hogy minden Istentől van. Hihetetlenül fontos a hálaadás. Hihetetlenül fontos. Talán az imák egyik, tehát az ima fajtái között az egyik legfontosabb, hogy hálát tudjak adni. És tudod, itt Efézusban azt olvasom, hogy mindenkor mindenért adjatok hálát. És ez egy kicsit ilyen furcsa, hogy Uram, miről beszélsz? Most rúgtak ki a munkahelyemről, elhagyott a feleségem, és kiderült, hogy rákos vagyok, és mindenért adjak hálát? Hogy képzeled ezt, Uram? Mindenért adjak hálát? És Isten azt mondja, hogy Mindenkor mindenért adjatok hálát. De ne azért adj hálát, mert valami bajot történt, hogy jaj, Uram, de jó, hogy rákos vagyok, köszönöm neked, szuper, előbb megyek hozzád. Nem, ez képmutatás. Ez nagy képmutatás. Azért adj hálát, hogy ebben a helyzetben, az életed legnehezebb helyzetében sem vagy egyedül. Azért adj hálát, hogy Isten ott van veled. Azért adj hálát, hogy van a Krisztusnak a teste, aki együtt van a te bajoddal, hogy nem vagy egyedül. Hogy azért adj hálát, hogy van reményed, hogy Isten meghallgatja az imáinkat, és meg tud gyógyítani. Isten ki tud hozni a legmélyebb gödörből is. Azért adj hálát, amiből az örömünk táplálkozik, hogy a nevünk fel van írva a mennybe. Ezért, hogyha semmiért nem tudsz hálát adni, hogyha az életed legmélyebb pontján vagy, amikor úgy érzed, hogy mindenki elhagyott és mindenki ellened fordult, akkor még mindig tudsz azért hálát adni, hogy meg vagy váltva. Hogy ez Istennek egy olyan hihetetlen ajándéka, amiért mindig hálát tudunk adni. Meg vagyunk váltva. Értitek ezt? Meg vagyunk váltva. Nem megyünk a pokolba, hanem egy örökké valóságon keresztül Istennel kapcsolatban egy csodálatos helyen fogunk élni. Meg vagyunk váltva. És akármilyen, azt szoktam mondani, hogy ha a hátralévő életünket csövesként, híd alatt kéne leélnünk, és hála az Úrnak, hogy nem így kell élnünk, de ha így kellene élnünk, akkor is hálával tartozunk Istennek, mert olyan hatalmas dolgot kaptunk tőle, olyan hihetetlenül hatalmas dolgot kaptunk tőle, amit épp ésszel fel nem tudunk fogni. Megváltott minket, a saját fiát adta azért, hogy mi élhessünk, és tudod, ezzel nem szabad soha megszokottnak lenni. Ezért mindig hálát kell adni. És a hálaadás pontosan az, amikor be tudok lépni az Úr jelenlétébe. Amikor elfogadom azt, hogy minden tőle van, akkor Isten így von magához, és akkor ki tud alakulni az a hihetetlen, mély, bensőséges kapcsolat. Valamit szerettél volna? A hálaadás és az alázat, az tulajdonképpen egy rokon dolog. Mert a hálaadásom vízbe abban az üzemmódban, hogy így mondjam, hogy alázatos tudok lenni. Miről van szó? Arról van szó, hogy Istennek egy hihetetlen nagy gondoskodása az, hogy azt mondja, hogy mindig mindenért adj hálát. Ez nem Istennek egy olyan kérése, hogy tudod, én vagyok a nagy Isten, te meg a kis ember, és neked mindenért hálát kell adni. Nem. Ha hálaadó üzemmódban élem az életemet, akkor az elmém is ebben az üzemmódban működik, azaz hálás tudok lenni, illetőleg alázatos tudok lenni. Miről van szó? Amikor nem vagyok hálás, amikor nem hálaadó üzemmódban élem az életemet, akkor mindig valami olyanra tekintek, amim nincs meg. Ami nincs. Ami, ó, nincs BMW-m. Isten, te milyen vagy, nincs BMW-m, fúj! Tudod, de ez eltávolít Istentől, ez büszkeség, amikor így gondolkodom. Viszont amikor megtanulok hálát adni, akkor leveszem a tekintetemet arról, amim nincs, és ráhelyezem arra, amim van. Akkor nem egy örökös vágyódásban fogok élni, hanem látom azt, hogy mim van, látom azt, hogy mennyi mindent kaptam az Úrtól, és akkor ez már alázatba is elvisz. Akkor már alázatos is leszek, mert tudom, hogy amin van, az minden Istentől van. Egészen másfajta gondolkodási módban vagyok, amikor hálát adok. Akkor nem tudom másképp fogalmazni, akkor a helyemen vagyok. Alázatos vagyok, és a helyemen vagyok. Csak így körbe ennyi. Mindenért hálát adunk. Itt azt írja Efézus, hogy mindenkor mindenért. Mindenkor mindenért hálát adok. És tudod, amim nincs, lehet, hogy tudod, azt mondom, hogy ó, micsoda katasztrófa, nincs nekem egy 520-as BMW-m. Szerbusz, Pásztor Balázs! Micsoda hihetetlen tragédia, Isten elhagyott, Isten nem szeret, Isten kiutált magam elől, mert még mindig nincs meg az 520-as BMW-m. Tudod, és lehet, hogy hálát adhatsz érte. Lehet, hogy hálát adhatsz érte, hogy nincs 520-as BMW-d. Mert ha lenne 520-as BMW-d, akkor lehet, hogy őt mármint, hogy az autót kezdenéd el imádni, és elszakadnál Istentől. Aztán lehet, tudod, hogy kipróbálod, és 320-szal fölcsavarodsz egy fára. Lehet, hogy hálát adhatsz azért, ami nincs. Nem tudom. Lehet, hogy hálát adhatsz azért, ami nincs. De mindenképpen azért hálával tartozunk, hogy meg vagyunk váltva. És tudod, ez a miért legfőképpen hálát adhatunk. És hogyha elkezdesz gondolkodni azon, hogy mit kaptál Istennél, hogy mit van, amit Istentől kaptál, akkor el fogsz jutni arra a pontra, hogy tulajdonképpen mindenért hálát tudsz adni. Mindenért hálát tudsz adni, mert nincs semmid, amit ne Istentől kaptál volna. Oké? Ez a hálaadás. Aztán van egy másik fajta ima, ez a közbenjárás. Máté 9.38. Kérjetek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Aztán Cselekedetek 12.5. Pétert, nézzétek, nem tudok olvasni, hát ilyen nincs. Péter azért őrizték fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen könyörgött vala az Istennek ő érette. Ez a közben járó imádság, amikor valakit oda viszek, vagy én személyesen, vagy ugye ha csoportos imáról van szó, valakit vagy valamilyen ügyet oda viszünk Isten elé. Nem én a saját dolgaimért imádkozom, hanem valaki másért imádkozom. És hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy közben járjunk, mert gyakorlatilag ez valahogy úgy működik, hogy ha én imádkozom másokért, akkor az én életemre is kihat. Hogyha pozitív, jó dolgokat kérek másoknak Istentől, akkor valahogy az én nyakamba is belehullik. Nekem is jó dolgok történnek az életembe. És ez a Krisztus testét erősíti, ez a közösséget erősíti, a vízszintes kapcsolatainkat nagyon, nagyon el tudja mélyíteni. Hogyha rendszeresen imádkozol valakiért, ha valaki ott van a szíveden rendszeresen, akkor egy idő után azt érzed, hogy vele egy nagyon mély, bensőséges kapcsolatod van. És lehet, hogy csak, mit tudom én, fél évente vagy évente egyszer találkoztok, vagy tudod, nem tartotok úgy kapcsolatot, de ha imában állandóan ott vagy vele Isten előtt, akkor elmélyül azzal a személlyel is a kapcsolatod. Nagyon fontos, hogy imádkozzunk egymásért. Hihetetlenül fontos, hogy imában tartsuk egymást, hogy ott legyünk az Úr előtt, mert ez egyrészt a vízszintes kapcsolatainkat erősíti, másrészt meg ugye, ahogy az elején mondtam, Isten meghallgatja az imáinkat, és kijárhatok. Ez az ember, csak hogy tudjátok, ez az ember 2,5 éven keresztül imádkozott azért, hogy megtérjek. 2,5 éven keresztül. És kitartó volt az imájával, és annak köszönhető, hogy most itt vagyok, hogy ő imádkozott. Járjunk egymásért közbe, mert nem tudod elképzelni, hogy mi mindent tudsz csinálni. Tudod, amikor ott leszünk Isten előtt a mennybe, és így Isten meg fogja mutatni az imáinknak az eredményét, hát szerintem csak egyszerűen dobunk egy hátast. Ez nem igaz. Tudod, imádkoztál valakiért, aki aztán megtért, aki nem tudom, imádkozott valakiért, aki szintén megtért, aztán ő csinált egy gyülekezetet, vagy egy misszióba elment, és tízezrek, vagy... Nem tudom, ezt most csak így próbálom kitalálni, hogy mi minden lehet egyetlen egy imának az eredménye. El se tudjuk képzelni. Ez ugyanolyan, mint egy traktátus, hogy el nem tudod képzelni, hogy Isten hogyan tud egy ilyen darab fecnit használni, hogyha valakinek a kezébe odaadod, hogy mi minden történhet azon a papíron keresztül, ugyanígy mi minden történhet az imádon keresztül, hogyha valakit oda viszel az Úr elé. És aztán a utolsó vagy utolsó előtti, majd ezt eldöntjük, még nem tudom pontosan, ez a kérőimádság, amikor valamit konkrétan kérsz Istentől. Filippi 4.6 azt mondja, semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel a kívánságotokat Isten előtt. Aztán Máté 7.7 azt mondja, hogy kérjetek és adatik nektek. Ez az, amikor kérek valamit az Úrtól, amikor saját magamnak kérek valamit, oda megyek az Úrhoz, és azt mondom, hogy Uram, neked van hatalmad arra, hogy ezt megad nekem. Neked van hatalmad, és csak kérem tőled. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor kérjük Istentől, akkor hitben kérjük, hittel kérjük, hogy tudjuk azt, és lehet, tudod, mert Isten minden imádságot meghallgat, de nem teljesít minden imádságot. Nem biztos, hogy minden imádságot teljesít. Kérhetsz magadnak olyat, ami a legnagyobb ellenségeddé válhat, hogyha Isten megadja. Úgyhogy mivel Isten szeret és gondoskodó atya ő, ezért nem fog megadni minden kívánságot. Ez Jakab levélben olvasható, azt tudod, hogy kértek, de nem jól kéritek, mert a saját vágyaitokra kéritek, a saját bűnös vágyaitokra kéritek ezt. Ez pontosan... Jakab 1.6.7-ben olvasható ez, hogy nem megfelelő céllal kéritek, és Isten semmi olyat nem fog megadni az imánkban, ami elválasztana tőle. Nem fogja megadni, mert nem az a célja, hogy mi itt mindennel rendelkezzünk a Földön, hanem az az elsődleges célja, hogy egy olyan szoros, mély kapcsolatot építsen ki közte és köztem, illetőleg köztünk, ami elszakíthatatlan, ami egy nagyon mély, bensőséges kapcsolat. És lehet, hogy egy csomó dolgot nem fog megadni, de meghallgatja a kéréseinket. Úgyhogy csak bátran, hittel vidd oda a kívánságaidat Isten elé. Bátran megszületik benned egy vágy valami iránt, akkor ne csináld azt, hogy jaj, ez egy bűnös dolog, nekem nem szabadna vágyakoznom egy 5-20-as BMW-re. Ó, hát ha jó keresztény vagyok, akkor én erre nem is vágyom. És tudod, akkor lenyomod a vágyadat, és egy ilyen önbecsapásban élsz. Nem! Vidd oda Isten elé! Bátran vidd oda Isten elé, hitben! Vidd oda elé, és azt mondod, hogy Uram, hogyha te is úgy akarod, akkor én ezt szeretném. Ezt nagyon szeretném. És lehet, hogy így a hú, de nagyon nagy vagy szükségem nincs is rá, de tudod, mint a ha van gyereked, akkor érted ezt, hogy a gyereknek ott van 50 darab babája, és meglátja az 51-et, és elkezd utána vágyódni. és aztán tudod, megadod neki, és akkor már ott van 51 darab babája. Nincs szüksége a babára, csak játszani akar. És tudod, én ezt szoktam így, amikor vannak ilyen kéréseim, akkor így szoktam, tudod, papa, csak így játéknak, tudod? Csak így játéknak. Olyan jó lenne egy kicsikét így játszadozni vele, tudod? És Isten, mint egy szerető atya, hogyha az nem választ el tőle, és a hasznodra válik, akkor azt meg fogja adni. Úgyhogy ez a kérő ima, és bátran kérjetek. Isten nagyon sokat bátorít minket a Bibliában, hogy bátran kérjetek. Ott van a milyen bíró? Igazságtalan bíró? Hamis bíró, a hamis bírónak a története, akkor ott van a szomszédnak a története, ugye, hogy megy a szomszéd és kopogtat a kenyérért, hogy adj kenyeret, mert vendégek jöttek, és azt mondja, hogy hagyjál békén, már fekszem, de ő csak kitartóan kopogtat, és aztán azt írja az írás, hogy nem a barátság miatt adott neki végül is kenyeret, hanem azért, hogy hagyja már őt békén. Tudod, ismered ezt a hajnali egykor kopogtatnak az ajtón, és kicsoda az, én vagyok a sógor, van zöld tintád? Te hülyeskedj, hát éjjel, egy óra van, nincs zöld tintám, jó? Egy óra múlva megkérdezte, sógor, van zöld tintád? Tehát éjjel két óra van, és már mondtam, hogy nincs zöld tintám, hagyjál aludni, egy óra múlva megkérdezte, sógor, én vagyok az, van zöld tintád? Ha nem tűnsz innén el, mert nincs zöld tintám, a hajnali három, akkor hoztam neked egy kicsit. Imádkozzatok bátran. Sanyi szereti a vicceimet, csak azért, mert imádja. Most már ti is, jó van. Úgyhogy csak bátran tárjátok oda a kéréseiteket. És végül, és azért mondtam, hogy mert ezt életedben csak egyszer kell elmondani, Van a megtérő ima, amikor rendezni tudom egy imán keresztül a kapcsolatomat Istennel. Hogyha van egy megváltatlan ember, és ez hitben elmondja a megtérő imát, amit életében egyszer kell csak elmondani, akkor rendezi a kapcsolatát Istennel, azaz elfogadja a megváltó ajándékot, és Isten örök életet ad neki a mennyben. Hát nem tudom, most egy kicsit hosszúra sikeredett, bocsáss meg, de így körülbelül bevezetésképpen ennyit az imáról. Köszönöm.